Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az Máté evangéliumban a 15. fejezetnek az első 20 versében található megírva. Máté evangéliumának 15. fejezetéből az első 20 verset hallgatjuk.
Akkor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid a vénynek hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik. És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományaitokért? Mert Isten ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat. És ezt. Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenni Isten igéjét a ti hagyományaitokért. Képmutató. Helyesen profétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok, és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle, tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt, minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vakvezetői ők, ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor azt kérdezte, magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt, még mindig értetlenek vagytok. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.
Gyertek, imádkozzunk! Jó előtted állni, Istenünk! Jó ölelni a csodáidat, hallani a gyermekeknek a hangját, átélni a család közösségét, a gyülekezet testvéri közösségét, a találkozásnak az örömét. Jó így lenni ezzel a gazdagsággal előtted, de még inkább jó, Urunk, megvallani, hogy te szereted a bűnös embert, jól lehet, a bűnt gyűlölet. Félelmetes ennek az igazságnak a mélysége, félelmetes a bűn valósága is, ami tönkreteszi mindazt, amit szeretünk, amiért most adunk hálát neked. Félelmetes a pusztító erő, melyik leplezett módon, hazug módon törbecsal bennünket. De köszönjük, Urunk, éppen ezért, hogy a bűnös embert bennünket szeretsz. És Urunk, nincs más esélyünk, mint hogy a kegyelmed megöntöz, mint hogy lemossa rólunk a szennyet, a tisztátalanságot, mint hogy elpecsételsz önmagadnak, mint hogy megerősítesz és megtartasz bennünket, hogy a tieid legyünk, nem magunktól, nem magunkért, hanem ölelve a te szeretetedet, ragaszkodva hozzá, hálásan, a te dicsőségedért, hogy ilyen mélyre hajolsz, hogy ilyen nagy utat teszel meg értünk, hogy nem szűnsz meg törődni, újra szólítani, megújítani bennünket. Urunk, hadd legyünk ma alkalmas edények, hogy befogadjuk ezt. Tedd kérünk a szívünket nyitottá, a hitünket élővé, az életünket igazzá. Jöjj közénk, szent lelkeddel, élő, eleven szavaddal, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakasz, hogy egyetlen egy mondatot szeretnék hozzátenni. Máté evangéliumának a 14. fejezetéből, a felolvasott ige szakaszt megelőző fejezetnek a 30. verséből, Péternek egy mondatát, vízenjáráshoz kapcsolódik ez a mondat: Uram, ments meg! Olvassuk az evangéliumot, és látjuk, hogy ebben a 15. fejezetben, amivel kezdődik, az rögtön egy konfliktus. Jézust egy konfliktusoknak a közepén találjuk, és én azt hiszem, hogy mert mindannyiunk életében jelen vannak a konfliktusok, ez elég érdekes arra, hogy odafigyeljünk rá, hogy ő hogyan oldja ezt, meg ő hogyan van jelen, ő mit kezd egy ilyen feszültséggel teli helyzetben. Az apropója a kézmosás, és azt kell mondjam, hogy a járvány e tekintetben sokat adott nekünk, mert kiképeztük magunkat a kézmosásból, pontosan tudjuk a szabályos mozdulatokat, pontosan tudjuk, hogy mit, miután, hogyan kell csinálni, és hogy hány másodpercig kell a kezünket mosni, és én láttam kreatív édesanyákat, akik megtalálták a megfelelő gyerekdalt vagy népdalt, amit végig kell énekelni a kisgyereknek, mert annyi idő kell, hogy a kezét mindenütt megmossa. Szóval a kézmosásban otthon vagyunk, de nem csak a kézmosásban, hanem ennek az egésznek a súlyát is másképp éltjük és éljük, mint ahogy az a járványhelyzet előtt volt. Mert kezet mosni ma a felelősségnek a kérdése. És tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy aki nem mossa meg a kezét, az arra rögtön rázúdulnak az összes jogos fölháborodás, hogy te nem törődsz nem csak magaddal, hanem a környezeteddel sem. Ha ezt a feszültséget érezzük, ha a járvány kapcsán, a szabályok betartása kapcsán ki ne lett volna ilyen helyzetben, hogy betartsam, ne tartsam, megtegyem, ne tegyem, van rá szükség, vagy nincs rá szükség, de ha nem teszem, akkor mi mindent idézhetek elő? Szóval ennek az egész kérdésköre ott rejlik, és ott húzódik meg a felolvasott történetben. Nem higiénés szempontból mosnak kezet, hanem az Istennek való megfelelés miatt mosnak kezet. Mert szeretik az Urat. Hát szeretnék betartani azt, amit ő jónak mondott, és amit előírt. És ezért a tisztasági előírásokat betartják. És a terhe is ugyanez. Ha nem tartjuk be, akkor Istennel szemben vagyunk engedetlenek. Nem csak mi. Az egész közösségre nézve hat az, ahogy mi megéljük a hitünket, vagy nem éljük meg az Istennek való engedelmességet. Ha tehát nem mosod meg a kezed, Jézus, ha nem mossák meg a tanítványaid a kezüket, akkor az egész közösséget sodorják bajba, fenyegetik a veszélyt, hogy magunkra húzzuk az Istennek a haragját, az ítéletét. És ebben a pillanatban ketté válik a társadalom az igazakra, akik betartják, és a felelőtlenekre, a bűnösökre, akik veszélybe sodorják az egész világot a felelőtlenségükkel. Hát ezt jobban értjük, mint a járványhelyzet előtt. És ha a magunk megértése felől néznénk, hogy Jézus mit válaszol erre, hogy miért nem mosnak kezet a tanítványok, akkor azt hiszem, hogy mindannyiunkban annyit láttuk már, hogy kész a forgatókönyv, most Jézus egy szakértőt fog idézni, és elmondja, hogy mi a szabályos kézmosás, mi a szabályos szertartási eljárás, hogy annak mi az eredete, hogy mi annak a pontos menete, és mi annak a következménye. Ezt szoktuk meg a tájékoztatásban, ezt a fajta kommunikációt éljük. Ehhez képest Jézus nem kezd el magyarázni, nem kezd el érvelni, hanem egész egyszerűen visszakérdez. És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? És mi az, akik nézzük, azonnal érzékeljük, hogy itt valami támadás van. Itt Jézus nem egyszerűen higgadtan, tárgyilagosan, konfliktusmentesen, szépen kommunikál, nem, Jézus belelép ebbe a helyzetbe, provokatív módon válaszol, kérdez, szembesít, visszafordítja az egésznek az élét. mi megrettenünk ettől, mert nem szabad így kommunikálni manapság. Jézus azonban szánt szándékkal teszi ezt, mert nem a külsőségről, mert nem a formáról van neki mondani valója, hanem arról, ami az ember szívében van, a motivációról akar ő velünk beszélgetni, és velük is, hogy mit miért teszünk. Jézus nem szenvedi el a képmutatást. Nem az állarcot keresi, és nem is fogadja el, hogy valaki külsőleg megtart valamit, valójában a szívében pedig teljesen máshol jár és mást gondol. Azért teszi ezt Jézus, mert a parancsolatnak a célja az sosem a megfelelés, hanem mindig a szeretet. Hogy az Isten szeretetéhez tudjunk kapcsolódni. És ha csak külsőleg, formailag tartja meg valaki az Isten törvényét, akkor elvétette annak a célját. Mert azt belülről, szív szerint kell megtartani. Nem éri be hát Jézus a megfelelő mozdulattal, a megfeleléssel, sem akkor, sem ma. Mert a szívünket és a szívünk tisztaságát keresi. És tudom jó, hogy egy Isten tiszteletre milyen jó, hogy már lehet jönni. Hamar megtanulja az ember, hogy itt hogy kell viselkedni, mikor kell fölállni, leülni, milyen szavakat illik mondani, mit nem, hogyan illik felöltözni. Ezeket nagyon hamar levesszük. De az igazi kérdés nem ez, hogy szépen tudunk-e viselkedni, hogy szépen csendben végigüljük-e az Isten tiszteletet. Nyilván, aki otthon van, kamera vagy képernyőt, az másképp élheti ezt meg. A kérdés az, hogy mi van a szívünkben, hogy Isten előtt hogyan állunk. És látjátok, ez egy kézmosási kérdésként indul, de az Isten tiszteletről van szó valójában. Nem egy szertartásnak a megtartásáról, hanem az, hogy hogyan állunk Isten előtt. És ez a gyakorlat, ami itt van előttünk az evangéliumban, hadd mondjam az idegen szót is, ennek a megfelelőjét a Bibliában, ez a korbán, az a templomi ajándék, amit ha az ember fölajánl, akkor az kötelezi őt, és hogyha azt a pénzt, ami rendelkezési jár, az Istennek ajánlja föl, már más célra nem lehet használni. Ez van egy gyakorlat mögött, amit Jézus szóvá tesz. Hogy van az, hogy ti a templomba fölajánljátok az adományaitokat, de a szeretetet megtagadjátok a saját szüleitektől, és nem a gyerekekről van szó, hanem a felnőttekről? Hogy van az, hogy nektek gondoskodni kellene az idősödő nemzedékről? Hát én az Istent tisztelitek úgy, hogy közben érzéketlenül mentek el azoktól, akiket Isten bízott rátok. Még durvább lesz ez a kép, ha tudjuk, hogy a korbán az csak az élet végén kellett megadni. Nekem ez új volt most, hogy készültem az igehirdetésre, meg is rázott engem, hogy ez a gyakorlat volt, hogy azt mondták egy összegre, hogy ezt majd az életem végén ez az Isten tiszteletre megy, majd a templomba kell befizetni, de addig használom. Eddig forgatom, eddig gazdálkodom vele. Nem úgy, mint mi, hogy berakjuk a borítékba a persejpénzt, és majd behozzuk. Nem, eddig használom, tudom, hogy ez az összeg félre van téve. És úgy élnek, hogy a szüleiket nem támogatják, hogy a szeretetet megtagadják, mert ez majd az életem vég. Én azt hiszem, hogy érezhető ennek az egésznek a hazugsága és a hamissága, ami mellett Jézus nem megy el. És milyen jó, hogy nem megy el, és nem éri be azzal, hogy a felszínt elsimogatja, és hogy ott minden rendben van a felszínen, nem a szívet keresi. És én azt hiszem, hogy ha látjuk Jézust ebben a konfliktusban, akkor pontosan érezzük, hogy az a kérdés, hogy kivel is van nekünk dolgunk, amikor Isten elé állunk. Mert az Isten nem megy el, és nem fogadja el a felszínt és a formát. Ő az Isten tiszteletet sem fogadja el. A nagy adományt sem fogadja el, ha egyébként nincs ott a szeretet az életünkben. Hamis. És Isten visszautasítja. Kivel van nekünk dolgunk, amikor Isten elé állunk, és kik vagyunk mi mindebben? Isten nem fogadja el a hazugságot. De a bukást igen. És ez olyan különleges, hogy miközben tudjuk, hogy jót szeretnénk tenni, és annyiszor nem sikerül. Hogy a hazugságot, a képmutatást visszautasítja Jézus, szóvá teszi, belekérdez, belemegy, de a bukott ember mellett ott van. Mert hogy ezért beszélget a képmutatókkal is, mert hogy ezért piszkálja őket, mert hogy ezért nem fogadja el a hamisságot. Mert a bukott ember fontos neki, mert Isten megindítja a bukásunk. Hát testvérek, a kézmosás kérdésétől eljutottunk odáig, hogy mit is jelent Isten tisztelni. Hogy az Isten tisztelet az nem a megfelelő viselkedés módot jelenti, hanem a szívnek a kérdését, és hogy hogyan állunk a magunk bukásaival, hiányaival, tisztátalanságaival az Isten előtt. És olyan jó lenne azt mondani, hogy a hazugság, amit itt leleplez Jézus, azon már mi rég túl vagyunk. A farizeusok, na azok a képmutatók, azonosítottuk ezt a két szót egymással, ez az ő problémájuk, nem a miénk. Olyan jó lenne azt mondani, hogy az ördög csapdája, hogy a hazugsággal megfertőzi az embert, és elfordítja Istentől, az az édenkerti mesének a története, mi már rég túl vagyunk ezen. De hogy vagyunk túl? Hanem mi is ugyanebben a csapdában vergődünk. Hogy szüntelenül meghamisítjuk az életünket, a szeretetünket, az Isten iránti bizalmunkat. Hogy meg annyiszor mindez csak forma, csak üres szó, hogy megvásároljuk, hogy kifizetjük, ahogy ők tették, ugyanazt tesszük mi magunk is. Persze mi sem megyünk el szó nélkül, mi is küzdünk azért. A mi küzdelmünkben van egy varázsszó, amivel a feszültségeket föl akarjuk oldani. És ez a varázsszó az az elfogadás, a tolerancia, mindig, mindennel szemben, csak feszültség ne legyen, csak ezt ne gerjesszük, inkább fogadjuk el, és mindenkinek mindent szabad, és mindent lehet, és erőnek erejével is ráerőltetjük az elfogadást, csak hogy ne legyen feszültség. Aztán betiltjuk a szavakat, amik feszültséget gerjesztenek. Simogatjuk a felszínt, hogy ne legyen konfliktus. Tudjuk, hogy elfogadónak kell lenni, és azért vannak szavak, amiket nem szabad kimondani. Nem szabad minősíteni az embereket, hogy te jó vagy rossz vagy. Hát ki mondhat ilyet? És a tetteket sem minősítjük már, hogy jó vagy rossz. Hát mindenkinek magának kell eldönteni, hogy az jó vagy rossz. Hogy neki jó vagy neki rossz. Szavakat húzunk ki, amiket tilos kimondani. És aztán nem csak a szavainkat tiltjuk be és vetjük el, hogy megnevezhetetlenné legyenek a dolgok, hanem a mércét is eldobjuk. Mert az is zavaró, mert az is feszültség forrása, hogy van mihez mérni magunkat, de ettől lesz igazán káosz. Hogy azt se tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt se tudom, hogy hogyan kéne viselkedni, mert minden jó, de közben érezzük, hogy nem jó minden. De már normánk sincs, szavaink sincsenek, csak mindig mindent elfogadunk. Olyan döbbenetes látni Jézust ebben a helyzetben, a mikorunkból olvasva az evangéliumot, hogy nem tárgyilagosan beszél, hogy nem a konfliktust akarja megoldani, hanem az igazságot keresi. Én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük ennek a feszültségét. Egy személyes példát hadd mondjak el, amikor számon kellett kérnem valakit. És számon kértem, és hát számon kérni valakit, lehet, hogy valakinek könnyű, nekem nehéz. És erre reagált az, akit számon kértem, azt mondta, hogy András, te olyan feszült vagy. Mi ez a feszültség benned? És én azt hittem, hogy ott fogok fölrobbanni. Hogy nem az igazságról beszélünk, ami miatt én feszült vagyok, hanem arról, hogy én hogyan érzek, hogyan kommunikálok. És az igazság az nem is kérdés, mert addig el se jutunk már. Jézus belemegy ebbe a helyzetbe, és nem azt mondja, hogy hogy kell kezet mosni rendesen, hanem azt mondja, hogy mi van a szívetekben? Hogy mi ez a hazugság, amivel az Istent kifizetitek? Hogy mi ez a képmutatás, amivel külsőleg megfeleltek, de a szívetek távol van? És elkezdi felsorolni nekik a 10 parancsolatot, elkezdi mondani az 5-től kezdve, tiszteld apádat, anyádat, ja, és mi van a gyilkossággal, és mi van a házasságtöréssel, és mi van a hazugsággal, nézzétek meg, hogy Jézus erről beszél a utolsó versek, amiket felolvastunk, A 29. vers, vagyis a 19. vers. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodás és az Isten káromlás. Jézus visszafordít és azt mondja, hogy az igazi kérdéssel foglalkozz. Mert enélkül, hogy hogyan szereted a másikat, hogy hogyan vagy együtt a másikkal, enélkül az első fele sem igaz a 10 parancsolatnak az életedben, hogy hogyan vagy Istennel. Nem lehetsz, mert nincs hasat én az Isten előtt. Képmutatás igen, hazugság igen. De azt nem fogadja el az Úr. És testvérek, ha idáig eljutunk, ha merjük vállalni, hogy egy kézmosás kérdéséből, egy konfliktus helyzetből a szívünknek a mélységéig el tudunk jutni, akkor nagyon kezdjük keresni a megoldást. Hogy jó, de ha Jézus ilyen mélyre kérdezel, jó, de ha ilyen mélyre viszel bennünket, Jézus, akkor mit fogsz erre válaszolni? Mert az ott lesz, a szívünk hasadsága ott van. Mi lesz erre a válasz? És azt kell mondjam, hogy a mi korunk nem lesz jó tanácsadó, mert mi mindenre azonnali gyorsat és intelligens választ szeretnénk, ami mindent egy csapásra meg fog oldani. És egy példát hadd hozzak, hogy mennyire így van ezt, és mennyire ezt éljük. Egy példát a tavalyi ifis táborunkból, mert érzékeltük azt a feszültséget, hogy nincs a helyén az alkoholfogyasztás a fiatalok életében. Nem nagyon tudják, hogy hol a határ és hol a mérték. És baj van az alkoholizálás mértékével a fiatal korosztályban. A statisztikák is hozzák, hogy baj van. És ezért azt gondoltunk, vettük egy nagy levegőt, és persze szülői engedélyt is kértünk, hogy az ifi táborba elmegyünk bort kóstolni, hogy lássák a fiatalok, hogy mi van a mögött, az ital mögött, amivel az a virtus, hogy minél gyorsabban kiüssem magamat, minél kevesebb mennyiséggel azonnal. És érdekes is volt a tapasztalás, hogy a legfiatalabbak virtusból kóstolták a bort, még el sem mondta a borász, hogy mi van a kezükbe, ők már túl voltak rajta. Na hát, azt úgy kell, nem? Azonnal túlesni rajta. És amikor elkezdett róla beszélni a borász, hogy az, hogy ez az ital itt van a kezedben, abban egy növény van benne, abban egy talaj van benne, abban egy éghajlat van benne, abban egy emberi sorozat van, ahogy beavatkozik az ember, abban tárgyak vannak, amik hozzáértek ehhez a folyadékhoz, és ami beleadták magukat, hogy ez egy iszonyú komplex dolog. És én a dugóra emlékszem a legjobban, mert az lepett meg a leginkább, hogy a dugó, amivel ledugózzák a palackot, a para tölgynek a kérge, az akkor lesz igazán minőségi, hogyha az a tölgy 200 éves. És nekem ez volt az a pont, ahol így elcsodálkoztam, hogy 200 év után hozza az a fa a minőséget. Hihetetlen. Hogy nem ehhez vagyunk hozzászokva, a gyors megoldásokhoz vagyunk hozzászokva, azonnali hatás, azonnali eredmény, 2 perc múlva itt lesz a vírusnak az ellenszere, mindenki meggyógyul, beoltjuk magunkat, és megy tovább minden, ahogy eddig ment. 200 év, mire az a kéreg olyan lesz, amilyen az igazi minőség, és azt tudja, amit csak tudhat az a fa. És ha ez csak egy dugónak a kérdése, ha ez csak egy italnak a kérdése, akkor mit mondjuk az ember szívéről, amelyik sokkal-sokkal komplexebb, és mennyi hatás ér bennünket a gyerekkorunktól kezdve, mennyi kapcsolat, mennyi minden érint meg, és szóval, hogy gondolhatnánk, hogy csettintünk egyet, és az életünknek a legnagyobb kérdései, ami a szívünk mélyén vannak, amiről Jézus beszélgetni akar velünk, az majd így megoldódik a tisztaság. Majd a kézmosás ritusával elintézzük a gyilkos indulatot, a házasságtörést, a tisztátalanságot, ami mögött a görög szó mögött a pornája van. A pornó kérdés csettintése elintézzük. Vagy a hazugságot, a hamis tanúskodást, vagy az Istenkár, majd így megoldjuk pillanatok alatt, és minden megszereltek, és megyünk tovább. Nem ilyen egyszerű az út. És nem a mi korunkból kell tájékozódni. Látjátok, mit csinál Jézus? Az Isten szavát idézi nekik, mert az lesz az igazi tükör. A kortársakra azt mondja, hogy vakok. Vak vezet világtalan, pontosan tudjuk, hogy mi lesz, ha egy gödörhöz érnek. vezető esik be először, aztán utána, aki jön. Nem egymáshoz kell mérni magunkat, nem egymást kell követni, nem egymáshoz kell méricskélni, hogy mikor vagyok tiszta, a másik milyen gonosz volt, akkor én teljesen jó vagyok. Nem ez, ami megoldást ad a szívünknek a hasadságára, a gonoszságára. Az Isten szava, mert egyébként magunkat fölmentjük, mert egymást is igazoljuk. Az Isten szava előtt csak térdre esni tudunk, amikor igaz tükröt tart nekünk, hogy mi van a mélyen. Ezt adja Jézus eléjük, és erre hív bennünket is, az Isten igéje. Mert az Isten gyűlöli a bűnt, mert a bűn tönkre tesz, mert a bűn megöl, mert a bűn meghamisít mindent, mert ördögi. És az Isten nem szenvedheti, kigyomlálja, kihúzza, de a bűnöst szereti, testvérek. Ez az örömhír, ez a hihetetlen kegyelem, hogy Isten szétválasztja ezt a kettőt, és mi szét tudjuk választani. Tudom azt mondani, hogy amit tettem, az rossz volt, amit szerettem, az rossz volt, de nem az vagyok. Szét tudjuk választani. A hazugságtól el tudunk oldódni, az azt jelenti, hogy kimondom a hazugságra, hogy ez hazugság. A házasságtörésre, hogy ez házasságtörés. A rágalmazásra, hogy ez rágalmazás. Így lesz távolság. A bűnvallás a tisztulásnak az útja, hogy már nem az vagyok, hogy mássá akarok lenni. Ehhez elég erős, ehhez elég tiszta tükör kell. Az Isten igéje. És testvérek, mit fogunk mondani az Úr előtt, amikor nem mondom, hogy mindannyian, de nagyon sokan a Bibliából olvassuk a napi igét, nem? Ott van az alkalmazás a telefonunkon. És az alkalmazások már azzal kezdik a napunkat, hogy az igét oda teszik előre a képernyőre. Hogy alig nyitottam ki a szememet, az agyam még nem forog, még a kávé se érkezhet meg. De az ige már ott van a szemem előtt, hogy nyitogassa a lelkem. Élünk vele? Mert erre való, hogy tiszta tükröt kapjunk, ami más, mint amit a kortársak mondanak. Ez jó, mert ez az esélyünk az igazsággal való szembesülésre. És az ige után szeretném mondani a másik lépést, amivel a gyógyulásunkat munkálja Isten, és ez nem más, mint önmaga, a Szentlélek. Hogy Isten lelke, hogy ő maga itt van köztünk, és hogy velünk, köztünk és bennünk akar élni. Hihetetlen. Hogy Jézus ott van, és vitatkozik, és küzd, és engedi, hogy megfogják, és engedi, hogy megkínozzák, és engedi, hogy elvegyék az életét, mert hogy adni akarja az életét nekünk. Hihetetlen. Az Isten szeretete. És az Isten lelke ugyanezt cselekszi velünk. Hogy be akar lépni az életünkbe, és formálni akar, tisztítani akar, igazítani akar, valódi szeretetet akar támasztani, gerjeszteni, munkálni a szívünkbe. Engeded-e magad? És úgy szeretem ezt a réges-régi történetet, amit olvastam valahol, hogy valaki így fogalmazta, hogy jó ez az Isten dolog, és nekem ez tetszik, és kell is, és azt gondoltam, hogy ha az életem problémáival oda megyek Jézushoz, majd akkor az történik, hogy bejön az életembe, mint egy ilyen lakásba, és akkor majd ki leporolja a dolgokat, kidobja a szemetet, meg talán egy-két új képet is föltesz, ami eddig még nem volt ott az életemben. És úgy folytatódik a bizonyságtétel, hogy hát tudjátok, nem ez történt. Kinyitottam az életemet, befogadtam, engedtem, kértem, vártam, és Jézus vésővel meg kalapáccsal jött, és átalakította az egész lakást, ahol eddig ajtó volt, befalaszta, ahol ablak volt, befalaszta, máshol nyitotta ki, lépcsőt átrakta más, az egész lakást, az egész életemet átalakítja. Az nem csettintés. A lélek munkája, amelyik elvégzi, nem egyszerre, nem egy pillanat alatt, de elvégzi biztosan, hűséggel, megigazítja, veszi elő sorra a kérdéseket, ha tetszik, szobáról szobára halad. És munkába veszi az életünket, hogy igazzá legyen, ami hazug, hogy a halálból élet támadjon ezen a ponton is, azon a ponton is, amazon a ponton is. És ezért olvastam föl Péternek ezt a mondatát, mert úgy érzem, hogy csak ez illik ehhez az ige szakaszhoz. Az előző történet, ahogy megérkezünk ebbe a konfliktus helyzetbe, az, hogy háborog a tenger, és a tanítványok kétségbeesve küszködnek az elemekkel, és Jézus meg sétálgat a háborgó tengeren, és amikor Péter rácsodálkozik erre, hogy ilyen van, ilyen hatalom, hogy Jézus, te ilyet tudsz, én is szeretnék. És Péterről látjuk az evangéliumokból, ő ilyen őrült, hogy ha ezt lehet, akkor én ezt akarom. Ha Isten, te ezt engeded, én szeretnék menni. Mondd, hogy hadd menjek hozzád. És Jézus azt mondja, hogy gyere. És Péter kilép a vízre és jár. Csak aztán, mikor rádöbben, hogy mit csinál, akkor elkezd süllyedni, mert ez nem normális. Ilyen nincs. El is kezd süllyedni. És akkor hangzik ez a mondat el, hogy Uram, könyörülj rajta. És Jézus kinyújtja a kezét, megragadja és fölemeli. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Ha Jézus a háborgó tengeren képes járni, ha egy tanítványnak azt mondja, ami lehetetlen, hogy járja vizen, gondoljátok, hogy szívünket nem tudja megtisztítani? Elég lehetetlennek tűnik, azt kell mondjam. De Jézusnak van rá hatalma. A lélek ereje, az Isten beszéde elvégzi a maga munkáját. Kicsiny hitű, ne kételkedj. Isten képes a szívedet megtisztítani. Képes a hazugságokból kimosni téged. Képes igaz szeretetet adni, igaz életet adni, tisztává tenni. Merd elhinni. És merd imádkozni, Uram, könyörülj rajtam. Mert Jézus kinyújtja a kezét és megérint. A hit, az nem kézmosás. A hit az nem szertartások megtartása. A hit az nem közös színjáték, hogy eljátsszuk, hogy mind milyen jók vagyunk. Nem, a hit az kétségbe esett kiáltás. Uram, könyörülj rajta, mert elveszek. És érintés, és Jézus fölemel. Igéje és lelke által. Testvérek, ez történik. Nem a világ felé kell nézni, vakvezet világtalant, abban a korban ma is. Nem egymáshoz kell mérni magunkat. Hadd idézzek éppen ezért a végén egy réges-régi bölcsességet, hogy régen így fogalmazta meg valaki. Isten tisztelet azt jelenteni, hogy serkenteni a lelkiismeretünket Isten szentségével. Ilyen mondatokat ma már nem írnak az emberek. A szentségről se nagyon beszélnek, de hogy a lelkiismeretet serkenteni, gerjeszteni, élezni Isten szentségével, ez az Isten tisztelet. Hogy nézem, hogy milyen Isten, hogy mennyire más, hogy ahhoz formálódjon a lelkiismeretem is, ne pedig eltompuljon, mert mindenki azt csinálja. Az értelmet táplálni Isten igazságával. Ezer millió információ zuhan bele a fejünkbe, a szemünkön keresztül. Az értelmünket Isten igazságával táplálni. Hogy máshogy tudnánk megmaradni az igazságban, ha nem tápláljuk az értelmünket is. Megtisztítani a képzeletet Isten szépségével. Ez egy egész különleges mondat, biztos, hogy ma nem írnak ilyet. A képzelet tisztasága, testvérek, hogy min jár a fejünk, nem derül ki, nem lesz szóvá, nem lesz hangá, azt hisszük, nem lesz mozdulattá, de hogy nem. A képzelet tisztasága Isten szépségével, abban gyönyörködni, hogy Isten hogy intézi a dolgokat, hogy fűzi össze, milyen gyönyörűen szerkeszti meg a világot, az életünk eseményeit, milyen finoman válaszol, ki sem mondjuk, már meghallja. Gyönyörűség ezzel a képzeletünket, ezzel tisztítani. Megnyitni a szívünket Isten szeretetének. És odaszánni az akaratunkat Isten terveire. Nem csak sodródni, nem csak a lehetőségekben fürdeni, odaszánni az akaratot Isten terveire, és a szívünket Isten szeretetének fenntartani. Régi bölcsesség ez. Azoknak a bölcsessége, akik nem a világon tájékozódnak, akik nem egymást majmolják, nem egymást lájkolják, hanem az Isten előtt akarnak megállni, hogy igaz tükröt kapjanak a szívük állapotáról, és még inkább, hogy megtapasztalják az Isten szeretetét, mondhatom szerelmét, amelyik olyan erős, mint a halál. Hogy minden módon akarja a mi életünket, igazságunkat, tisztaságunkat. Testvérek, erre az útra hív meg Jézus Krisztus. Induljunk, adjuk oda magunkat neki. Amen. Csendben imádkozunk mindazért, mindarról, amire megindított most minket Isten. Szent Istenünk, a Te örömhíred megszomorít, a Te igazságod porrá tör, a Te kegyelmed a halálból is föltámaszt. Köszönjük a szentségedet, hogy más vagy, mint amilyennek mi elgondolunk, amilyennek fantáziálunk, ahogy egymásnak leírunk. Köszönjük, hogy Te nem vagy néma, hanem mutatod, adod, hirdeted magadat. Köszönjük a szabadat, amit kezünkbe adtál, amelyik ott van a könyves polcunkon, vagy a mobiltelefonunkon, amelyik igaz tükröt tart, igazabbat, mint bármi ezen a világon. Köszönjük, hogy Te, aki alkottad ezt az életet, megteremtettél, utánunk jöttél, mert ez az élet a gonosz gáncsoskodása következtében hazuggá, hamissá és halálossá lett. Hogy nem szeretünk, hanem pusztítunk. Hogy nem emelünk, hanem lenyomunk. Bocsásd meg szavainkat, meg a tetteinket, meg a gondolatainkat, meg a mulasztásainkat. Bocsásd meg szívünket. És köszönjük, hogy jó lehet a bűn gyűlölet, de a bűnös szereted. Köszönjük, hogy jó lehet a képmutatást leleplezed, de megindulsz az elbukott ember nyomorúságán. Köszönjük Jézus, hogy ma is itt vagy. Hogy lelkeddel ma is hívogatsz, tisztítasz és hívsz arra, hogy veled éljünk. És kérünk téged, kegyelmes Istenünk, hogy tölts meg minket a Te erőddel és a Te igazságoddal. Lépésről lépésre, hogy kibírjuk. Vezess bennünket úgy, ahogy Te tudsz hűséggel. Segíts, hogy bennünk se fogjon el a lélek, hanem hogy éppen azt, amit elénk hozol, azt tudjuk meglépni és megvívni. Ott tudjunk összetörni, megadni magunkat és mondani, Uram, könyörülj rajtam. És aztán fogni a kezedet és fölállni, mert a Te ajándékod, hogy a bukott ember fölállhat. Hogy a halott életre támad, hogy a hazugságból mégiscsak igazság lehet. Így kérünk, Urunk, újíts meg minket, élj bennünk, hogy ezt az életet tudjuk továbbadni a szüleinknek, gyerekeinknek, hogy ilyenek legyenek a szavaink, a házasságunk, a tanúskodásunk, a vágyaink, a fantáziánk, a gondolataink. Hadd legyen mindez megszentelt a Tiéd. Köszönjük, Urunk, hogy erre kaptuk az időnket, az életünket, egymást, hogy ezt adjuk tovább, amit tőled kaptunk. Magasztalunk, Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, hogy veled élhessünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.